9 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, de fejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Dunaszent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsodabó-Üzemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét, Romhányi Tamást hallják.
Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretett Szolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretett Szolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtést támogatást nyújtson rászoruló családoknak. Felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés. Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaédrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektáros napelempark lead egy éves szinten. Tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőrünkön. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája a versenygyőztese, a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Kezdetben volt az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak. Azután előzték őket, kiirtva magjukat. Majd jött a fenséges nép,
és a nép lett az Úr.
Majd jött a szent szabadság,
s akkor az lett az Úr.
Azután jött a terror,
s a terror lett az Úr.
Azután jött az ínség,
s az ínség lett az Úr.
Azután jött a bőség,
nem lett belőle Úr.
Botorkált a megértés,
nem lett belőle Úr.
Azután jött a bankár,
s a bankár lett az Úr.
Azután jött a sátán,
s most a sátán az Úr.
Most lesz a bankár, és nem lesz mindig Úr. És elmúlik az ínség, nem lesz mindig Úr. És fölenged a terror, nem lesz mindig Úr.
Megszelidül a nép, és nem lesz mindig Úr.
Király nem akad senki, és nem lesz többet Úr.
És ránk szakad a kék ég, és nem lesz többet Úr.
És füsté lesz a tűz víz, nem lesz mindig Úr.
kezdetben volt az Isten, az Isten volt az Úr. Örökkön és örökkön az Isten lesz az Úr.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. egy-egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenája az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, dőjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszke vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberré lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába, aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mi mennyire elítéljük a másikat, mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is. Önmagunkat kezdjük el elválasztani a másiktól. Azzal, hogy megítéltük, azzal, hogy megvetettük őt, fokozatosan terméketlenné és meddővé tesszük a kapcsolatunkat, ami fele barátunkkal. Tragikus a történet, mert Mikál Saul lánya, az első királynak leánya, aki Dávidnak felesége lesz, ott dédelgeti magából dinasztikus, generációkon átívelő királyi család meglétének és megszilárdulásának tervét. De azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá. Ne kezd el kialakítani magadban a felső rendőrségi tudatot. Ne kezd el nézni a másikat. Talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el Értsd ki, amíg élet gyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féllenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alteregom az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem. S most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úr, szent volt áldja, dicsérjétek. esti mesénk következik. Kilencedik fejezet. Az elefántok között. Dani megrázta Csupit. A kutyus mérgesen ébredt, de aztán olyan nagyra nyitotta a csillogó fekete szemét, amilyenre csak tudta. Mert ilyen érdekeset bizony még egyikük sem látott. Ült hát mozdulatlanul, átölelte a Csupi nyakát, és ketten figyeltek. Őzek vonultak el, aztán kis idő múlva nagyon különös csíkos állatok jöttek. Dani halkan, egészen halkan súgta oda Csupinak. Ezek a zebrák. Láttam ilyent az állatkertbe. Borzasztóan gyorsan fut, és... Azt akarta mondani, hogy nagyon félénk állatok, de nem volt rá ideje, mert messziről valami morgás, dörmög is hallatszott, ami egyre erősödött, mint ha valahol a föld rendült volna meg. A morgás erősödött, aztán ordítás lett. A zebrák elvágtattak. Csupinak minden szál szőre égnek merett, úgy odabújt Danihoz, majd összenyomta. Oroszlán, súgta Dani. És még lélegzeni sem mertek, míg a morgás el nem halt a távolban. A nagy csendet most halk, egészen halk surlódás zaja szakította meg. Dani előrehajolt, és halkan felkiáltott. Jönnek, ezek már ők, jaj de jó, nézd Csupikám! Csupi is kidugta az orrát a lomb közül. Érdemes is voltám, mert odalent a fa alatt most bukkant elő a sűrűből az első hatalmas elefánt. Utána a másik, aztán megint egy, olyan sok, hogy Dani nem győzte számolni, és Nini ott, igazán, de igazán egy apró elefántborjú lépegetett. Vejét mindegyre oda dörzsölte az anyja oldalához, az meg az ormányával simogatta meg a kisfiát. Szépen sorjában oda mentek a folyóhoz. A két leselkedő jól láthatta, mert egészen közel voltak, hogy mindegyik ivott, aztán teleszívták az ormányukat, és a vízzel szökőkutat játszottak. A kis elefántot még a víz alá is buktatta az édesanyja. Fújva, prüszkölve került elő, és mérgesen kitotyogott a partra. Aztán ahogy jöttek, szépen sorjában elindultak visszafelé. Erről a legnagyobb, legöregebb, utána a többi. Daninak nagyon tetszett, hogy a kis elefánt gyerek hátra maradt. Biztos sétálni akar. Nézd, éppen olyan kíváncsi, mint én vagyok, és azt a kicsi hosszú orrát hogy forgatja? Daninak torkának adta nevetés, mert ahogy az öreg elefántok mögött összeborultak a fák, valami surrant. Mint a követ hajítottak volna el, és egy hatalmas párduc macska ugrott elő a fák közül. Egyenesen a kis elefántra. Az szegényke nyikkanni sem tudott, mert vérszomjas ellenfele épp a torkát kapta el. De bezzeg megnyikkan dugódani. Olyat visított, hogy a páduc kiettében elengedte a kis elefántot, aztán meg nem sok ideje maradt a támadása, mert Dani ordítására, Csupi ugatására, mintha megnyílt volna a föld, megrendült volna az erdő. A sűrűből előrontott a visszafordult elefántcsapat olyan szélsebesen, hogy a száguldó vihar semmi ahhoz. Dörmögbe jöttek, vágtattak. A páduc macska most már szívesen elmenekült volna, de elkésett vele. Az anya elefánt ormányával megkapta, elhajította, hogy csak úgy nyekent. Dani még hallotta, hogy fúj, sziszeg, ordít kinyában, de nem sokat törődött vele, hanem mindenről megfeledkezve ugrált, táncolt a faágon. Éjjel, éjjel, nagyszerű, mert megszabadult a kicsi elefánt gyerek, négy Csupikám, nincs is semmi baj, csak a bőre vérzi kicsit, jaj de jó, éjjel, éjjel, éjjel. A jent már egészen másut kiáltotta Dani. Nem is örömmel, hanem ijetten, mert a nagy ugrálástól letört a faág, és Dani koma Csupi barátjával együtt egyenesen odapotyogott az egyik nagy elefánt lába elé. Az elefánt fölnézett, aztán lenézett. Megszagolgatta a két megszeppent világutazót, valamit morgott is. Ez volt a vezérállat.
Kérem, kérem, ne tessék bántani, mert mi nem tehetünk róla, és mi nem is csináltunk semmi rosszat igazánban, nem csak... Csak nagyon megijedtem, mikor az a buda nagy macska jött, és visítottam, aztán...
Te visítottál?
Igen, de nem rosszaságból, és nem is jó kedvemben, csak sajnáltam azt a helyes kicsi elefántot.
Dehogy is haragszom, hiszen attól a furcsa emberi visítástól fordultunk vissza.
Igazánba? Milyen kedvesek, éppen mint otthon a 100 éves elefánt barátom.
Neked elefánt barátod is van? Nem csak füllenteszte cseplegény.
Nem kérem, mert a csupi is megmondhassa, és ha tetszene ismerni az öreg kemény hátat, a teknős barátomat az ismer, mert mi éppen őtet keressük. Amikor utoljára láttam a Sziámot, nagyon egészséges volt, és kitűnően ízlett neki a sok finom füvecske, ő mondta.
Az elefánt nevetett, de úgy, hogy az ormányát feltartotta. Mikor a többi látta, ők is nevetni kezdtek és prüszköltek. A fürdéstől még volt egy kis víz az orrukban, hát vizet prüszköltek a Danira. De bánta is a koma, csak hogy nem haragusznak ezek a nagy állatok. Vígan talpra ugrott. Csupi követte a jó példát, és ők is nevettek.
Na te kis fickó, jól megnevettettél,
recsegte a vezér elefánt.
Derék gyerek vagy, vagy bicsoda. Először azt hittem, törpe néger vagy innen a nagy erdőből.
Hát itten olyanok is vannak, jaj, de érdekes, kár, hogy nem láttam.
Örülj neki, fiam, nem valami kedves népek. Hátulról lövöldözik a sok kis mérges nyilat az emberbe. Mikor sokan vannak, még az elefántot is megtámadják. Igaz, hogy nekünk legfeljebb a bőrünk viszket a sok kis nyíltól, de az se jó dolog.
Megfakarjam, ajánlotta Dani.
Nagyon finoman tudom, odahaza is én vettem ki a szarvasbogarat az öreg elefánt barátom füléből, és a tüske volda azt is.
Meg tudnád próbálni? Azt hiszem, most is van valami tüske itt a fülem megett.
Nagyon szívesen, csak tessék szíves lenni azzal a hosszú órával oda feltenni.
Hát már azt is tudod, hogy úgy szoktuk.
Ha persze,
büszkélkedett Dani, mert olvastam, és az a műveltségtől van, és míg én dolgozok, addig kérem szépen, ne tapossák össze a csupikámat.
Hát az ki?
Hát ez a kicsi kutya maszat itt, nagyon finom barát, mindig segít.
Most is segítek, én is tudok vakarni,
motyogta Csupi.
Eddig nem mert szólni, mert mégis borzasztóan nagyok ezek az elefántok.
Az elefánt mindkettőjüket felrakta a hátára. Csupi nekiállt is úgy kapart, mint a kincset akarna kiásni az óriás állat hátából. Dani meg ügyesen kiszedett néhány akác töviset a füléből.
Hát igazán nagyon ügyesek vagytok, mondta az öreg elefánt. Ha ráértek, máskor is megtehetitek.
Hát mert miért nem, mikor ráérünk csak előbb, szólni kéne a kelepanyónak, meg apónak, és az öreg narabú barátom is biztosan búsul, mert nem tudják, hova lettünk attól.
Hát neked minden állat a barátod? Kérdezte az elefánt.
Igen, kérem, mert én borzasztóan szeretem őket, mert nagyon finomak és aranyosak, és ők is szeretnek, mert én vagyok a dugódani, csak azt a buta nagy macskát nem szeretem, amelyik bántani akart a kicsi elefánt gyereket. Most is fáj neki?
Holnapra már el is felejti. Szerencsére elég vastag már a bőre. Akár indulhatunk is. Mondd csak, te kis Dani, akartok velünk jönni?
Ja, akarunk nagyon is, ha lesznek szívesek, mert nem jó itt ebbe a buta nagy őserdőbe egyedül, és mindig baj van, meg lepotyogás, meg vezedelem, meg minden. Megyünk inkább.
Majd nagyon sietünk,
lihegte Csupi, de az elefánt megint nevetett.
Inkább feltesznek a hátamra, mert ha a lábam elé kerülsz, te kis szőrgombóc, még azt hiszem bogárka vagy, és rád lépek. Akkor pedig nem látod többet azt a kelep apót, vagy hogy hívják.
Pedig jó volna látni kicsit,
sóhajtott a Dani halkan. Csodálatos, az elefánt mégis meghallotta, és azt mondta,
merre vannak a barátaid?
Ott a nagy tó mellett, amelyiken átfolyik a folyó, és ahol a fecskesziklán meg az a sok flamingó madár van.
Tudom már. Hát akkor majd arra megyünk, és hazaszállítunk benneteket. Útközben elmondhatod, Danikám, hogy ki vagy, és mit keresel itt.
Hát elmondta. Egész úton mesélt, beszélt, és valamennyi elefánt csodálkozva hallgatta, mert ők elég öregek már, de ilyen sokféle kalandjuk mégse volt. És néha meg is kellett állni, nevetni, amikor a Dani nagyon furcsákat mesélt. És milyen büszkén mesélt, és milyen jókedvűen. Hát hogyne, mikor elefánton lovagolt, mint egy jobb királyfi szokott, azok is csak Indiában. Nem nézett se jobbra, se balra, csak fogta a csupi nyakát. Azt sem látta, hogy merre mennek, és azt sem vette észre, hogy amerre mennek, mindenütt megbámulják őket. Legjobban egy sereg apró emberforma alak, azok majd kinézték a szemüket, hogy miféle beszélő bábú az ott a hatalmas, retteget elefánt hátán. Ha Dani jobban figyel, most megláthatta volna a törpe feketék népét, de nem ért rá figyelni. Mesélt, beszélt, még csak a tóhoz nem értek. Ott olyan csodálkozás fogadta őket, hogy a marabú csőre is tátva maradt. Mindenki szájtátva hallgatta, hol jártak, és milyen ügyesen viselte magát Dani. Mindig segít, mindig ügyes, mondta anyó boldogan, és meghajolt az elefánt előtt, aki Danikáját visszahozta. Mindig csavarog, mindig kószál, dünnyögte apó, de az elefánt neki is tetszett.
És ez az Afrika igen kitűnő hely, és jó, hogy eljöttünk, lelkesedett Dani.
Aztán, ha valamire szükséged lesz, Danikám, vagy nagyon viszket a fülem, eljövök megint,
búcsúzott az öreg elefánt. Dani addig hajlongott, amíg csak láthatta onnan a szikláról. Akkor lefeküdtek aludni Csupival együtt, mert olyan fáradtak voltak, de olyan fáradtak, hogy azt ki se lehet mondani.
A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.
Már nyugosznak a völgyek, az erdők s minden földek, már alszik a világ, elszúny a szív.
Köszönök mindent, amit ma tanultam, amit láttam. Köszönöm a sok szeretetet, amit másoktól kaptam. Add, hogy az éjjel jól aludjak, és holnap vidáman ébredjek. Amen.
Félelmemben, harcaimban nem hagysz el engem, neved emlékeztet. Érzem, megváltoztat jelenléted, érzem, szabadságra lettem benned, nincs kétség bennem. Egész lényem, csak te vagy a segítségem. Kezedben van, bízom.
kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Ragyogás elmarad, s ha ideje lesz, vissza is tér. Nem voltunk rossz fiúk, hát miért késik a simogatás? Miért hív az álom, ha felráz? Szállj fel újra, a szót, már egy ideje halkulott, s én veled leszek a jó tanuló. Hát néha újra kéne tanulni, szólni, járni, épp amikor szállni lenne jó. Voltunk jók sem, de mondd, ki a tökéletes. Játszottuk néha, hogy az élet az édes. Játszd el újra, szállj fel újra, hogy gyönyörű föld ez.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.